Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önket, jó estét kívánok!
És kezdünk is! A jegybank elnök és a pénzügyminiszter Washingtonban, Bajnai az OIF-ban és az idősügyi tanácsban ismerteti a válságterveket. Fegyverhez értő sorozatgyilkost keresnek a rendőrök a romák elleni támadások miatt. Volt rendőröket és katonákat is ellenőriznek. Embereket fertőz a sertésinfluenza Mexikóvárosban. Már 45-en meghaltak és több százan megbetegedtek.
És szenzációs kezdés a judo EB-n. Ungvári Miklós 7 év után újra kontinens bajnok lett.
A hosszú lejáratú államkötvények sikeres magyarországi kibocsátásával javulhat a magyar tőkepiac megítélése, ezt az IMF európai főosztályának vezetője mondta a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap tavaszi ülésén Washingtonban. A Valuta Alap vezérigazgatója Dominik Strauss-Kahn szerint a világgazdasági eredmények idén a vártnál rosszabbak lesznek, és 2010 tavasza előtt nem lehet javulásra számítani. Az IMF-fel tárgyal Simor András jegybankelnök és Oszkó Péter, a bajnai kormány új pénzügyminiszter. Az új válságkezelő programot mutatják be a Nemzetközi Valuta Alapnak Washingtonban. A helyszínről Bombera Krisztina tudósít.
Az imént idézett európai főosztályvezető a fiskális politikát hangsúlyozta a legmarkánsabban. Azt mondta, hogy Európában ugye a pénzügyi bizalmatlanság a legkomolyabb probléma, és ennek a helyreállítása nélkül semmit nem lehet egyszerűen elkezdeni, rendbe tenni. Azt mondta, hogy ugye a pénzügyi szektor itt a legrosszabb, viszont a megoldás kulcsa is a pénzügyi szektor kezében van. Legjobban pedig azt hangsúlyozta, hogy nagyon szigorúan kell koordinálni a régió kormányai és intézményei között, hiszen amíg egyes nyugati bankok attól tartanak, hogy a régióban maradásukkal esetleg rosszabb helyzetbe hozzák magukat, mint azok, akik elmennek, addig a bizalmatlanságot nem lehet megszüntetni, ezt kizárólag koordinációval lehet javítani.
Itthon elfogadhatatlannak tartják az áppénz 10%-os csökkentését a munkavállalók. Bajnai Gordon az országos érdekegyeztető tanácsülésén számolt be terveiről. A munkáltatók egyetértenek a program fő elemeivel, de azt akarják, hogy az áfa emelés csak ideiglenes legyen, mert különben szerintük tönkre megy az idegenforgalmi ipar. A kormányfő az idősügyi tanácshoz is elment, amelynek tagjai fájdalommal, de tudomásul vették a 13. havi nyugdíj megszűnését.
Jelen pillanatban az összes szokatócs a portán található.
És az áfa emelés miatt talán ott is marad. Ettől tartanak ebben a 100 szobás pécsi szállodában. Bár annak örülnek, hogy az idén nem adóztatják meg az üdülési csekket, de mint mondják, a 25%-os áfakulcs így is megnehezíti majd a gazdálkodásukat.
Nem nagyon lehet már a vendégekre áthárítani, hiszen az áraink már régen kiajánlásra kerültek, katalógusokban megjelentek, és gyakorlatilag a 20%-os áfatartalommal.
Az idegenforgalmat félti az országos érdekegyeztető tanács munkáltatói oldala, de másképp valósítanák meg az áfa emelést a munkavállalók is. Szerintük a 18%-os kedvezményes kulcsba a kenyér, a tej és a távhő mellett az összes háztartási energiának is bele kellene tartoznia. A kormányfő szerint ez nem fér bele a válságkezelő programba.
Hogyha bele akarunk még rakni valamit az alacsonyabb adókulcsba, akkor kevesebb lesz az összes pénz, amiből vagy adót lehet csökkenteni, vagy egyensúlyt lehet teremteni, márpedig azokat mindenképp meg kell csinálnunk.
A munkavállalói oldal szerint elfogadhatatlan, hogy a táppénzt 70%-ról 60%-ra csökkentenék.
Ráadásul költségvetési szempontból satszolva majd hoz 10 milliárd forintot jövőre. Hát egyszerűen ez nem felfoghatatlan, nem tudunk mást mondani. Úgyhogy nagyon nyomatékosan azt kéri az oldal úgy, ahogy van, vonja vissza a kormány.
A munkáltatók viszont a politikusok áldozatvállalását hiányolják.
Végre bekerülne az anyagba, hogy a képviselői költségtérítés normális módon adózzon. Ha ez nem kerül bele, akkor azt gondolom, az a bizalomépítés ez kicsit féllábasra fog sikerülni.
Nem tudja Magyarország kifizetni tovább a 13. havi nyugdíjat, erről már beszéltem.
A kormányfő az idősügyi tanács tagjainak is elmondta, milyen intézkedéseket tervez bevezetni. Azt mondta, akkor kapnának ismét plusz juttatást a nyugdíjasok, ha legalább 3,5%-os lesz a gazdasági növekedés.
A Fidesz elnöke szerint ma nem a válságot, hanem a reménytelenséget kell legyőzni. Orbán Viktor a Szórakész, vagyis a Szovjetunióban volt magyar rabok és kényszermunkások szervezete országos találkozóján beszélt erről. Azt mondta, hogy ami ma történik a világgal és Magyarországgal, az nem egy válság, hanem egy nagy átalakulás. Orbán szerint nagyon is kézzelfogható emberek, kézzelfogható cselekedetei döntötték romba a világgazdaságot.
meg kell nevezni a felelősséget, és ki kell mérni azt, ami jár. Tekintetlenül egyetlen országot sem lehet tönkretenni, bírni az, amelyik elküldi, saját fajtájából való, büntetlenül tönkretenjék sok millió ember életét. És harmadrészt, ha túl vagyunk a romántakarításon, megtörtént a felelősség tisztázása, akkor újjá kell építeni Magyarországon.
Általános országos sztrájkot hirdettek a Liga szakszervezetek május 8-ára a bajnai csomag megszorításai miatt. Kaskó István, a szakszervezet elnöke azt mondta, hogy a munkabeszüntetést több szakszervezet, köztük pedagógusok, orvosok is támogatják. Május 1-ére pedig demonstrációt szerveznek a Kossuth térre. A VDSS a korábban bejelentett időpontban, április 30-án is sztrájkol majd. Országszerte akkor tartják a ballagásokat. Szolár Domokos lett az új kormány szóvivő, eddig a Budapest Airport szóvivője volt. Május 15-től Budai Bernadettel közösen látja el a kormány szóvivői feladatokat. Kinevezését azzal indokolta a miniszterelnök, hogy az üzleti életben szerzett tudásával és tapasztalatával hitelesen tudja majd képviselni a válságkezelő kormányt. A MOL után az OTP sem fizet osztalékot az idén, így a bank 134 milliárd forintos eredménye a saját tőkéjét erősíti. Így döntöttek ma a tulajdonosok a bank éves közgyűlésén. Csányi Sándor elnök bejelentette, hogy vizsgálják annak lehetőségét, hogyan tudnának segíteni azokon a kis részvényeseken, akik tavaly a bankot ért tőzsdei támadás miatt veszteséggel tudták eladni részvényeiket. Kisebb meglepetésre a közgyűlésen nem szavazták meg a menedzsment 10%-os szavazati korlátozásra vonatkozó előterjesztését. Így kudarcba fulladt a bank tervezett védekezése egy esetleges ellenséges felvásárlási kísérlettel szemben. Volt rendőrök, katonák, vadászok és a francia idegenlégió magyar tagjai között is keresi a rendőrség a romák elleni támadások tetteseit. A rendőrség szerint egyértelmű, hogy a támadó vagy támadók értenek a fegyverekhez. Valószínűleg sorozatgyilkos támad a romákra, az országos főkapitánya híradónak azt mondta, bizonyítékok vannak arra, hogy több romák elleni támadást ugyanaz az ember követett el. Legutóbb szerdán Tiszalökön lőttek le egy roma férfit, amint éppen munkába indult.
Fekete zászló leng a tiszavasvári gyár bejáratánál, ahol a megölt férfi dolgozott. Szerdán este éppen munkába indult, amikor lelőtték.
Kilépett a lépcsőn, tessék látni, egyből le is lőtték. Szíven találták, rögtön szíven találták.
A megölt férfi sógornője azt mondja, félnek a romák.
Rettegésbe élnek a népek, nem mernek aludni. Mit mondjak, őrzik az utcát itt a férfiak. Egyszerűen, hát mindenki félti az életét, meg a gyereke életét.
A tiszalöki romák önvédelmi csoportokat szerveznek, és éjjelente járőröznek az utcákon. A csoporthoz eddig 17-en csatlakoztak.
Három fősoport fog menni, minden egyes járművet, idegen járművet fel fogunk kiírni.
A gyilkosság miatt a rendőrség megerősítette a járőrszolgálatot a településen. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz. Az NNI a Tiszalökivel együtt már 8 romák elleni támadás ügyében folytat eljárást. Egy 70 fős nyomozócsoport csak a romák elleni támadások felderítésén dolgozik. Két DNS mintát találtak eddig, de a bűnügyi nyilvántartásban egyik sem szerepel. A nyomozók elvetemült, képzett, fegyverhez értő sorozatgyilkost keresnek.
Eddig rögzített bizonyítékok a különböző kriminalisztikai jegyek alapján azt mondhatjuk, hogy ezek kísértetésen hasonlítanak egymással, sőt, talán többet merek mondani, ezeket ugyanaz a kéz, ugyanazok a kezek követték el.
Magyarországon az elmúlt fél évben 5 roma halt meg, amikor ismeretlenek otthonukban rájuk támadtak.
Magyarország még mindig nem kapott hivatalos dokumentumokat a bolíviai hatóságoktól az állítólagos terroristák ügyében. A Buenos Aires-i magyar nagykövet szerint a bolíviai bürokrácia húzza az időt. Közben az egyik bolíviai lap szerint újabb 2 magyart tartóztattak le Santa Cruzban az egy héttel ezelőtti kommandós akcióval összefüggésben. Erről azonban a magyar külügyminisztérium nem kapott értesítést.
Nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Buenos Aires-i magyar nagykövet La Pazban, miután benn volt a börtönben a letartóztatott Tóásó elődnél. Azt mondta a bolíviai és a külföldi újságíróknak, hogy amíg nincs bizonyíték Tóásó előd ellen, addig nem lehet a magyar férfit terrorizmussal vádolni. A nagykövet ma is dokumentumokra és bizonyítékokra várt, de nem kapott.
Azért, hogyha megyünk be az orvos egészségügyi vizsgálat lefolytatására minden egyes fórumon, felvetjük azt a kérdést, hogy mikor látjuk valójában a Szuhasvelőd ellen felhozott vádakat.
A nagykövet a tájékoztatón többször is kiemelte, hogy Magyarország elővigyázatosan és fenntartásokkal közelít az ügyhöz. A magyar külügyminisztérium is azt közölte, hogy nem tekinti politikainak a bolíviai különleges erők akcióját, de hivatalos tájékoztatást vár arról. Egy Santa Cruz-i szállodában fogták el a bolíviai hatóságok tóásó elődöt a múlt héten. A magyar származású Rózsa Florest Eduardot és Magyarosi Árpádot lelőtték a rendőrök. Azért támadtak rájuk a biztonsági erők, mert a bolíviai elnök szerint a külföldiek merényletet szerveztek ellene. A magyar iszlám közösség Budapesten halotti imát tartott Rózsa Florest Eduardo emlékére.
Mindig békés ember volt, mindenki tudja, ő csak akkor bármikor, csak akkor harcolt, akár tollal vagy fegyverrel, amikor valaki igazságtalanságért, ő nem azért ment ki.
Magyarosi Árpád holteste még Bolíviában van. A család kérésére a Magyar Vöröskereszt adománygyűjtés szervez, hogy haza tudják hozni. Ha összegyűlik a szükséges összeg, a koporsót Budapestre szállítják.
Az Egyesült Államokban gyilkossággal gyanúsítják azt az amerikai katonát, aki lelőtt egy magyar férfit Irakban. Az eset egy hónapja történt, de az Egyesült Államok csak most adott róla hivatalos tájékoztatást, azután, hogy Balázs Péter külügyminiszter tegnap személyesen kért információt a nagykövetségtől. Az észak-olaszországi Valdaosztában találták meg azt a fiatal német párt, akik 3 nappal ezelőtt egy pizzériában elhagyták 3 kisgyermeküket. A férfi egy németországi börtönből szökött meg, majd barátnőjével és annak gyerekeivel átszöktek Olaszországba. De az összes pénzük elfogyott, a gyerekeket ezért hagyták el, majd elmenekültek. Gyalog az erdőn át próbáltak Franciaországba vagy Svájcba szökni.
3 napig keresték a 26 éves Ina Katerina Rémhofot és 24 éves barátját az olasz rendőrök. A fiatal pár ugyanis egy pizzériában hagyta az asszony 3 kisgyermekét, majd eltűnt. Ezen az erdős, mocsoras vidéken találtak rájuk, 10 kilométerre Aostától. Minden pénzük elfogyott, mobiljukat eladták, hogy némi élelmet tudjanak venni. Gyalog akartak Franciaországba vagy Svájcba szökni. Amikor a rendőrök rájuk találtak, szinte megkönnyebbültek, hogy vége a megpróbáltatásaiknak, mondta az aosztai rendőrfőnök. Együttműködtek, semmilyen módon nem álltak ellen, igazából nem is tudták, hogy mit évők legyenek. Elhagyott kocsiukat már korábban megtalálta a rendőrség, ezzel szöktek el Németországból. A 24 éves férfi Sasha Schmidt ellen elfogató parancs volt érvényben, mert megszökött egy német börtönből, ahol betörésért ült. 1 nap eltávozást kapott jó magaviseletért, de nem ment vissza. Barátnőjével és a 3 kisgyerekkel Olaszországba menekültek. A 3 kicsi, 6, 4 és a legkisebb fél éves jelenleg jól van, gyermekotthonba vitték őket. Várhatóan még ma hazaviszik őket az észak-vesztfáliai Finnentropba az anyai nagyszülőkhöz. Vér szerinti apjukhoz sem mehetnek, ő ugyanis szintén börtönben van, 4. testvérük megöléséért.
Kézigránát robbant az éjjel egy kávéházban Kopenhága egyik kerületében. A detonációban 5-en megsebesültek, egyikük súlyosan. A rendőrség egyelőre nem tudja, ki állhat a támadás hátterében. Azt valószínűsítik, hogy elszigetelt esetről lehet szó, bár 1 nappal korábban Kopenhága egy másik kerületében otthona előtt rálőttek egy 29 éves tanárra, aki súlyosan megsebesült. Sertésinfluenza járvány miatt riadóztatták az orvosokat az Egyesült Államokban és Mexikóban. Mexikóvárosban már 45-en haltak meg a betegségben, és több mint 900 gyanús megbetegedést vizsgálnak. Egy olyan mutáns vírusról van szó, amely a sertésekről átterjedt az emberekre.
Készenlétben áll az azonnali beavatkozásra az Egészségügyi Világszervezet Genfi Krízis Központja. Innen felügyelik a világ összes súlyosabb járványát. Most az amerikai és a mexikói hatóságokkal vannak állandó kapcsolatban. Sertésinfluenzás megbetegedéseket vizsgálnak. Több esetről van szó, teljesen különböző helyszíneken. Az is aggasztó, hogy már jócskán túl vagyunk az influenza szezonon. Ráadásul a hagyományos influenzával szemben ez a vírus inkább az erős immunrendszerű fiatal felnőtteket támadja meg, nem pedig gyerekeket és időseket, mondta el az Egészségügyi Világszervezet szóvivője, hogy mi indokolja a készültséget. Az Egyesült Államokban a napokban összesen 7 embernél diagnosztizáltak sertésinfluenzát. Kalifornia állam 2 megyéjében 5, a texasi San Antonioban pedig 2 esetet regisztráltak. Ha valakinek influenzás tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz, maradjon otthon és ne menjen sehová, tanácsolja az amerikaiaknak egy egészségügyi szakember. A figyelmeztetést azért kell rendkívül komolyan venni, mert a Kaliforniával és Texasszal szomszédos Mexikóban már tombol a sertésinfluenza. Ott az utóbbi hetekben 45-en haltak meg, vélhetően ebben a betegségben. Több mint 900 megbetegedést is ugyanezzel a vírussal hoznak összefüggésbe. A sertés influenza járvány miatt már bezárták az iskolákat és az egyetemeket, Mexikóvárosban és környékén.
Felborult és elsüllyedt egy orosz halászhajó Norvégia partjainál. A 17 fős legénységből egy ember meghalt, a hírek szerint a többiek túlélték a balesetet. Egy másik orosz hajó vette fel őket. Egyelőre nem tudni, miért süllyedt el a hajó. 50 ezer ártatlan civil szorult a tamil lázadók és a kormánycsapatok állásai közé Sri Lanka északi részén. A hadsereg szerint a tamil lázadók élő pajzsként használják a civil lakosságot egyre elkeseredettebb és kilátástalan utóvédharcaik közben.
Több mint 100 000 menekültek el hétfő óta a harcok helyszínéről Sri Lanka északkeleti részén. Összesen már csaknem 200 000 élnek menekült táborokban. A kormánycsapatok az éveleje óta folyamatosan szorítják vissza az elszakadásért küzdő tamil lázadókat. A háborús övezetbe ebben a hónapban még semmilyen segélyt nem sikerült bejuttatni. Becslések szerint még 50 ezer civil lehet a hadsereg és a lázadók állásai között állandó életveszélyben. Ma már mindenki tudja, hogy a tamil tigrisek nem szabadságharcos hősök, hanem terroristák, mondta a Szigetország külügyminisztere. A nemzetközi közösség a polgári lakosságért aggódik, hogy hogyan lehet őket kimenekíteni. Meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk róluk gondoskodni. Az ENSZ a kialakult helyzet miatt azonnal szakértői csapatot akar küldeni a térségbe. Először is fel kell mérni a helyzetet, mert egy ideje már nincs nemzetközi jelenlét az érintett területen. Semmilyen első kézből származó adatunk nincs az ott élőkről, hogy mire van szükségük, vagy hogy hogyan juttassuk el nekik a segélyeket, mondta az ENSZ főtitkár humanitárius ügyekért felelős helyettese. A sri lankai kormány szerint a katonák a lázadók és a hadsereg közé szorult polgári lakosságot menti. Az ENSZ dolgozóit viszont nem akarják kitenni a háborús övezet veszélyeinek.
Két öngyilkos terrorista felrobbantotta magát a tömegben egy bagdadi síta mecset bejáratánál. A merényletben legkevesebb 60-an meghaltak. Tegnap is volt két nagyobb támadás, így a halálos áldozatok száma az elmúlt 24 órában elérte a 150-et. Tegnap több mint 80-an haltak meg. Egyik merénylet elkövetőjéről sem tudni semmit. Átadták a közel-keleti térség valaha épített leghosszabb vízszállító vezetékét Iránban. A 44 km hosszú Komrut vezeték az ország déli részén fekvő Desz folyóból szállítja a vizet Irán középső sivatagos vidékére. A vezetéket több mint 5 évig építették, igen viszontagságos körülmények között. Hegyvidéki, sziklás vidékeken sokszor mostoha időjárási viszonyok között kellett dolgozniuk. Óriási erdőtűz pusztít két napja az amerikai Dél-Karolina államban. Több mint 40 ház leégett, 2500 embert kitelepítenek Myrtle Beach város közeléből. Az erős szél miatt a tűzoltók nagyon lassan haladnak az oltással.
Több mint 8000 hektáron ég Dél-Karolina államban minden, ami éghető. Erdős területek, bozótosok és több tucatnyi lakóház és épület. Ez az elmúlt 3 évtized legnagyobb tűzvésze az államban. Ezen a vidéken van Amerika több első osztályú golfkomplexuma, pályákkal, hotelekkel, klubokkal és gazdag kertvárosi házakkal, amelyek legtöbbje amerikai szokás szerint fából épült. Eddig több mint 2500 embert kellett kimenekíteni otthonából. Mivel most indult a tavaszi golfszezon, rengeteg ott a turista is, sokuknak menniük kellett. Persze nem mindenki hagyta veszni befizetett pihenését. Még szép, hogy láttuk a füstöt, meg éreztük is, de nem igen zavart minket. Elmentünk golfozni, mondja ez a vakmerő turista. Noha ez nem az ideális körülmény a játékhoz, de legalább kevesen voltak a pályán, tette hozzá. A tűzoltók eközben szakadatlanul dolgoznak azon, hogy oltsák az égőházakat, és hogy megpróbálják megvédeni azokat, amelyeket még lehet. Az összes elérhető egységet, autót és helikoptert bevetették. A tűzokát egyelőre még vizsgálják. A hatóságok egy embert kikérdeztek, aki közvetlenül a nagy tűzvész előtt tüzet gyújtott az erdőben, de egyelőre nem bizonyítható, hogy ő a felelős a lángok elterjedéséért.
Most pedig jönnek a sporthírek Szántó Dávidtól.
Köszönöm szépen, megkezdődött Svájcban az idei jégkorong világbajnoksága, a miénk az első meccsen Szlovákiával játszanak, és az első harmad vége előtt nem sokkal 1-0-ás vesztésre állnak. Szintén a mi csoportunkban Kanada, Fehér-Oroszország, ez már végeredmény 6-1. A grúziai judo EB-n a magyar válogatott hivatalos célkitűzése 2-3 érem megszerzése volt. A miénk ezt már a nyitónapon teljesítették, soha rossz a kezdést.
Káprázatos napon van túl a magyar küldöttség a cselkáncs Európa-bajnokságon. Ungvári Miklós 66 kg-ban bolgár, szerb, lett és orosz ellenfelét búcsúztatva jutott el a döntőig, ahol a lengyel Kovászki ellen küzdött. Mivel a mérkőzés majd a hosszabbítás sem hozott értékelhető akciót, Ungvári egyhangú bírói döntéssel lett 2002 után másodszor Európa-bajnok.
Élezett meccs volt, nagyon fő volt készülve belőlem a srác. Én is belőle tudtam, hogy mit nem szabad esetleg, és nem is akartam hibázni. Rámentem arra a picire, amivel meg tudtam nyerni a mérkőzést, és hál' Istennek itt a végén a bírók engem láttak jobbnak, és hirdettek így győztesnek.
Csernovicki Éva szintén a döntőig menetelt 48 kg-ban, az elődöntőben az olimpiai bajnok Dumitrut verve, a fináléban azonban a francia Jossiné győzött. És hogy teljes legyen az éremkollekció, Karakas Hedvig 57 kg-ban bronzérmet szerzett.
A címvédő soproniak 97-77-re győztek a Szeged ellen a női kosárlabda bajnokság döntőjében, így összesítésben 2-1-re vezetnek. Vasárnap reggel 6 óra 10 perctől élőben közvetítjük az M1-en Talmácsi Gábor versenyét a gyorsasági motoros VB japán nagydíján. A később kerülők 12 óra 40-től felvételről is megnézhetik a futamot. Hogy érdemes lesz velünk szurkolni, azt a mai szabad edzés is bebizonyította.
Amennyiben hinni lehet a meteorológusoknak, Talmácsi Gábor a pénteki szabad edzésen összegyűjtött információkból gazdálkodhat vasárnap. A második 250-es VB futamára készülő magyar motoros ugyanis a 7. helyen végzett Motegiben, és a helyiek arra számítanak, hogy vasárnap ugyanilyen idő lesz, szombaton azonban esni fog. Persze esett most is, ha nem is az eső, de Mattia Fazini igen. Pedig addig igazán gyors volt a túrcsapat olasz motorosa, aki végül 4. lett. Honfitársán a kézműtét után visszatérő VB címvédő Simon Cellin nem látszott, hogy kihagyta az idényitót, hiszen 6/10 előzte meg a második Aoyamát és majdnem 8-szal a harmadik Bautisztát. Tóth Imre csak a 20. időt motorozta.
Egészen másképp kell motorozni, de már most élvezem. Amúgy a kigyorsításoknál elég sokszor a motor ágaskodik, egykerekezni akar, azért a hátsó féket nyomni kell nagyon sokszor. De hogyha változtatunk holnap a motorbalanszon, akkor ez is jobb lesz.
A 125-ösöknél eddig Andrea Iannone, a MotoGP-ben Valentino Rossi a leggyorsabb, de a doktor csak 6/100 előzi meg Stonert. A hétvégén kiderül, van-e orvossága a doktornak a Ducatis ellen.
A Forma 1-esek számára szintén keleten, de néhány ezer kilométerrel közelebb Bahreinben folytatódik a világbajnokság, no meg az űrzavar.
Új alkatrészekkel felszerelkezve érkeztek a McLarennek a bahreini nagydíjra, ami rögtön meg is látszott az eredményeiken. Lewis Hamilton az első, Heikki Kovalainen pedig a 6. helyen zárta a pénteki napot. A 2. és a 3. helyen a BMW következtek, Heidfeld Kubica sorrendben. Utóbbi idén először versenyben is bevetheti a KERST, vagyis a kinetikus energia visszanyerő rendszert, amely így az első 3 helyezett autójában ott volt. A szabad edzéseken folyamatosan remeklő Rosberg 4., az első 2 futamot nyerő Button 5. lett, Jobbik Ferrarisként Massa a 8., az előző futamot nyerő Sebastian Vettel pedig csak a 12. időt érte el.
A 2. szabad edzést Bahreinben a Williams-es Nico Rosberg nyerte. A barcelonai tenisztornán kalandos, de nem túl nehéz úton jutott el a legjobb 4 közé a 4-szeres bajnok Rafael Nadal.
Egyszer tovább jutok, 2 lesz belőle. Rafael Nadalnak idén még ez is összejön, mindehhez ráadásul 55 perc játék kellett. A spanyol világelső miután a 8. döntőben kevesebb mint egy óra alatt 6-2-6-0-ra verte a belga Rochust, a 4. döntőbe jutott, ahol David Nalbandiannal találkozott volna. Argentin jó barátja azonban a 8. döntőben elszenvedett csípősérülése miatt visszalépett a tornától, így Nadal rögtön a 4 között találta magát. A salak királynak tehát még szerencséje is van, ráadásul a hazai pálya is neki segít, hiszen, noha a mallorcai sztár a Real Madridnak szurkol, azért a barcelonai teniszpályán is neki tapsolnak.
Szó volt már róla, hogy megkezdődött Svájcban a jégkorong világbajnokság, de közben a legjobbak egy óceánnal arrébb az NHL főcsoport negyed döntőiben küzdenek egymással.
A címvédő fehérmezes Detroit a söprés igényével érkezett a Columbus otthonában, és a párharcban 3-0-ra vezető vendégek az első harmadban meg is alapozták továbbjutásukat, hiszen 3-1-re vezettek. Rick Nash azonban nem adta fel, és a Columbus sem adhatta fel, egy őrületes második játékrész következett, nem kevesebb, mint 6 góllal. A Detroit 2 gólos előnyét hamar ledolgozta. A Columbus ekkor azonban Maria Hossa 2-szer egymás után is betalált, és megint 2-vel elment a vendég. De még ebben a harmadban erre a 2-re is tudott válaszolni a Columbus. Modern góljával 5-5 lett, a végén azonban már csak egyetlen gól esett. 45 másodperccel a vége előtt a detroiti Franzen zárta le az őrületes meccset. Itt 6-5-re, a párharcban 4-0-ra nyert a Detroit.
A labdarúgó Soproni Liga 24. fordulójának nyitó meccsén Újpest Honvéd 3-0. A magyar-szlovák hoki meccs végeredményével reggel 7 órakor várjuk majd Önöket.
Köszönjük, időjárás jelentéssel folytatjuk, Tóth Tamásé a szó.
Jó
Jó estét kívánok, kedves nézők! Tegnap megszakadt egy napra a szokatlanul enyhe áprilisi napok sorozata, de ma már mindenütt sok volt a napsütés, és 20 fok körül alakult a hőmérséklet. A tegnapi csapadékot adó felhőrendszer az Alpok fölött feloszlott, keleti Kárpátok térségét pedig elérte egy újabb felhőrendszer, de ez Magyarország időjárását alapvetően nem fogja befolyásolni a következő napokban sem, annál inkább az az anticiklon, ami tőlünk északra található. Továbbra is a felhőoszlató, szárító hatású légmozgások lesznek túlsúlyban. Nyugat-Európát ugyanakkor egy légköri frontrendszer érte el. Holnap napközben emiatt ott sokfelé valószínű eső, záporeső, sőt helyenként zivatar is kialakulhat, és elsősorban a csapadékos francia részeken 15 fok alatt alakul csak a kora délutáni órákban a hőmérséklet. Ha kelet felé haladunk, akkor gyorsan enyhülni fog az idő. Szinte egész Közép-Európában 20 fok körül alakul a kora délutáni órákban a hőmérséklet, de még messze északon, északkeleten is beköszöntött a tavasz, ott is mindenütt 10 fok fölé emelkedik holnap a hőmérséklet. Nálunk tehát az éjszakai órákban derült, csillagfényes idő várható, mérsékelt lesz a légmozgás, emiatt akik szabadtéri programokat terveznek, öltözzenek jó melegen, hiszen általában 2-7 fokot mérhetnek a hajnali órákban, de az északi középhegység völgyeiben, az Alföldön és a délnyugati tájakon helyenként gyenge talajmenti fagy is előfordulhat. Holnap napközben is a Kárpát-medence legnagyobb részén sok lesz a napsütés, és csapadék nem valószínű. Egészen messze Erdélyben az előbb említett magassági hidegörvény hatására záporok, zivatarak alakulnak ki, de főként a Kárpátokban. Ott lesz alacsonyabb a hőmérséklet egyébként, Magyarországon belül a Dunántúlon. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok lesz a napsütés, és legfeljebb jelentéktelen záporeső a délnyugati területeken alakulhat ki. A Dunától keletre csapadék egyáltalán nem valószínű, és itt szinte zavartalanul fog egész nap sütni a nap. Vasárnap is még derült, száraz idő lesz a Kárpát-medencében. Sok lesz a napsütés, és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, egy csípős hajnalt követően. Hétfőtől azonban nyugat felől egyre nedvesebb levegő áramlik fölénk. Hétfőn még csak a Dunántúl nyugati részén, kedden már másút is kialakulhat szorványosan záporeső, illetve zivatar. Ennek megfelelően egy kicsit mérséklődik a nappali felmelegedés, de az éjszakai órákban a nedvesebb levegő hatására jóval enyhébb lesz az idő. Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, kedves nézők, viszontlátásra!
A jegybank elnök és a pénzügyminiszter Washingtonban, hajnali az OEIC-ban és az idősügyi tanácsban ismerteti a válságterveket. Fegyverhez értő sorozatgyilkost keresnek a rendőrök a romák elleni támadások miatt. Holt rendőröket, katonákat ellenőriznek. Embereket fertőz a sertésinfluenza Mexikóvárosban, már 45-en meghaltak és több százan megbetegedtek. Itt az M2-n egy újabb eurovíziós klipet láthatnak, a Montenegróit, azután pedig David Noland című francia sorozat következik. Köszönjük figyelmüket!
Viszontlátásra, szép estét!